Ez a Híradó szerda este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Teljesült a hiánycél, az uniós elvárásnak megfelelően 3% alatt maradt a költségvetés tavalyi hiánya. Ingyen nyelvórák a hallgatóknak, a diplomához szükséges nyelvvizsga megszerzését segíti az állam. Háborús állapotok Kijevben, az ellenzék szerint már 5-en meghaltak az összecsapásokban. Ma van a Magyar Kultúra napja, Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnuszt. Teljesült a tavalyi hiánycél, az uniós elvárásnak megfelelően 3% alatt maradt a költségvetés 2013-as hiánya, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A ma nyilvánosságra hozott végleges adatok szerint a tavalyi hiány 200 milliárd forinttal lett kisebb a tervezetnél. A tárca államtitkára azt mondta, a magyar gazdaság egy stabil, fenntartható növekedési pályán áll, és azon tud maradni idén is.
Ez volt a tavalyi év egyik legfontosabb pillanata gazdasági szempontból. Júniusban jelentette be az unió pénzügyi biztosa, hogy megszüntetik Magyarország ellen a 9 éve tartó túlzott deficit eljárást. 2004-től egészen 2010-ig minden évben meghaladta a hiánya Brüsszel által elvárt 3%-os szintet. Volt, hogy az adat a megengedett háromszorosára rúgott. Ezzel szemben Magyarország immár harmadik éve 3% alatt tudja tartani a költségvetés hiányát. 2011-ben az egyszeri tételek, vagyis a magánnyugdíj pénztári pénzek átirányítása nélkül 2,4% volt a hiány, ami 2012-ben 1,9%-ra csökkent. És tavaly is a határérték alatt maradt. Pontos százalékot csak akkor lehet mondani, ha a decemberi GDP adatok is meglesznek.
A 2,7%-os hiány a legrosszabb szám lehet, most már világosan látszik 2013-ban.
Ezt a nemzetgazdasági miniszter még az év elején mondta. Az akkor közzétett előzetes adatokból is lehetett következtetni arra, hogy 2013-ban is sikerül az uniós határérték alatt tartani a költségvetés hiányát. Ezt a szerdai végleges adat is alátámasztja. A tervezetnél 200 milliárddal kisebb lett a hiány, 929 milliárd forint. Jelenleg az Európai Unióban csak 7 országban sikerült 3% alá vinni az államháztartás hiányát. A szakállamtitkár szerint a számok egyértelműen azt jelzik, hogy a magyar gazdaság egy stabil, fenntartható növekedési pályán áll, és ezáltal bővültek a kormány lehetőségei is.
Fenntartott fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően kerülhet egy sor, például a pedagógus béremelés megvalósítására, az új önkormányzati önerő alap létrehozására, felsőoktatás, egészségügyi intézmények részére többletjuttatás forrására. Ezen többletkiadásokkal együtt is a hiány jobban alakult, mint a tervezett.
A szakértő szerint 2013 az bizonyítja, hogy a kormány nem csak fegyelmezett költségvetési politikát folytatott, hanem úgy tartotta 3% alatt a hiányt, hogy beindította a gazdaság motorját.
A kormány szigorú pénzügyi politikája több szempontból is hatással lehet az országra. Hatással lehet egyrészt azért, mert a külföldi befektetők számára pozitív célországgá válik Magyarország, és minél több külföldi befektető érkezik ide, annál több új munkahelyet tudnak teremteni. Más szempontból pedig kedvező hatással lehet ez a szigorú pénzügyi politika az országra nézve azért, mert 2014-ben ennek segítségével a gazdasági növekedés elérheti a 2%-ot is.
A kormány egyébként idén is eleget tesz a brüsszeli elvárásoknak, hiszen a költségvetési törvényben 2,9%-os hiányal számolnak.
Tavaly 40%-kal több kukorica és negyedével több búza termett, mint 2012-ben, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A Vidékfejlesztési Minisztérium szerint a jó termésnek fontos szerepe volt abban, hogy kedvezően alakuljon a magyar gazdaság teljesítménye.
Nagyon jó minőségű, kimondottan első osztályú a kukorica.
Nem csak a minősége, a mennyisége is jó volt a tavalyi kukoricának. Ezt mondta az egyik Mike pécsi termelő. Mike Sándor 170 hektáron termel kukoricát, szerinte a kimondott jó területeken 100-120 mázsa termett hektáronként, összességében pedig 73 mázsás átlagtermést értek el. A termény egy része még a raktárakban van, arra várnak, hogy emelkedjenek a felvásárlási árak, amik most eléggé lent vannak.
Most a jelenleg egy minimális, egy 40-50 ezer forintos haszon keletkezett hektáronként, a jobb minőségű területeken.
Országosan is jó termés eredmények születtek tavaly, 40%-kal több kukorica és negyedével több búza termett, mint 2012-ben. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint kukoricából 6 millió 725 ezer tonnát takarítottak be, míg búzából 5 millió tonnát. Tavaly minden fontosabb őszi betakarítási növényből jobb volt a termés, mint 2012-ben. A burgonya és a cukorrépa viszont elmaradt a korábbitól. A szaktárca szerint a jó termés nagyban hozzájárult ahhoz, hogy megindult a gazdaság növekedése.
2013-ban a mezőgazdaság teljesítménye döntő mértékben megtámasztotta a magyar gazdaság növekedését. A pozitív és kedvező GDP adatok mögött bizony a mezőgazdaság nagyon keményen ott van, és a teljesítménye ebben számottevő, és nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy bizony 2013-ban is körülbelül 8 milliárd eurónyi értékben adtunk el mezőgazdasági élelmiszeripari terméket.
A szakemberek szerint idén is sok függ majd az időjárástól. A Vidékfejlesztési Minisztérium minden esetre igyekszik különböző támogatásokkal segíteni a gazdákat, akik emellett kedvezményes hiteleket is felvehetnek.
Elkészült az Európai Bizottság jelentése az uniós energiaárakról. Eszerint 2008 és 2012 között jelentősen nőttek az árak, de nem minden tagállamban egyformán. A jelentés külön kiemeli, hogy 2004 és 2011 között a földgáz lakossági ára Magyarországon nőtt a legjobban. Brüsszelben van Baracka Eszter. Szervusz! Ezen kívül melyek a jelentés legfontosabb elemei?
Jó estét kívánok! Általánosságban elmondható, hogy bár az elmúlt években jelentős mértékben csökkentek a nagykereskedelmi árak, az áram esetében például 35-40%-kal is, a fogyasztók terhei mégsem csökkentek, sőt, az áram és a gázára is 3-4%-kal évente, tehát az inflációt jóval meghaladó mértékben emelkedett. Ez pedig lényegében nem jelent más, mint hogy a szolgáltatók olcsóbban jutottak hozzá az energiához, és drágábban adták tovább a fogyasztónak, és ez nem csak a lakosság szempontjából kedvezőtlen, hanem az iparnak is, és az egész európai versenyképességet rontja.
Egyre több uniós szakértő és politikus beszél arról, hogy Európa gazdasága csak akkor maradhat versenyképes, hogyha képes lesz csökkenteni az energiaárakat. Ebben milyen szerepe lehet a nukleáris energiának?
Barroso bizottsági elnök ma úgy fogalmazott, hogy minden tagállamnak arra kell törekednie, hogy hazai előállítású, tiszta energiát tudjon termelni megfizethető áron. Az atomerőművek, így a paksi erőmű is ennek a feltételnek megfelel. Az EU-ban egyébként minden tagállam maga dönti el, hogy használ-e atomenergiát vagy sem, nagyjából a tagállamok fele alkalmazza. A brit miniszterelnök és Orbán Viktor tavaly ősszel egyébként egyetértett abban, hogy Európa versenyképessége érdekében tovább kell erősíteni a nukleáris energiát, és így gondolkoznak a franciák is. És még egy érv, amit az atompártiak felszoktak hozni, szakértők szerint azok az ambíciózus kibocsátási célok, amelyeket az Európai Unió kitűzött, nukleáris energia nélkül megvalósíthatatlan.
Baracka Eszter, köszönjük! A magyar-dán gazdasági együttműködés sikerét bizonyítja, hogy a Grundfos újabb prémium termékek gyártását hozza Magyarországra, mondta a külügyi és külgazdasági államtitkár a dán tulajdonú cég tatabányai gyárában, ahol új motorokat előállító gyártósorokat és épületrészt avattak. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, a dán gazdaság Magyarországba fektetett bizalmát jelzi, hogy 2003 óta 878 millió euró értékű dán befektetés érkezett Magyarországra, ezzel csaknem 10 000 munkahelyet létrehozva.
A mai napon a magas színvonalú magyar termelőipar újabb sikerét tudjuk ünnepelni azzal, hogy a világ vezető szivattyú gyártója, a Grundfos, Magyarországra hozza új termékének gyártását, amellyel az a célja, hogy a legmagasabb iparági hatékonysági szintet tudja elérni. Ez a közös siker.
Ingyen nyelvórákkal segíti a kormány azokat, akik a hiányzó nyelvvizsgájuk miatt nem kaphattak diplomát, jelentette be a foglalkoztatásért felelős államtitkár. Comba Sándor hozzátette, 3 milliárd forintot költ a kormány a képzésekre, amely 10 000 fiatal számára teszi lehetővé, hogy letegye a nyelvvizsgát. Pályázni március 1-je után lehet, a hónap végén pedig már indulnak is a tanfolyamok.
Ennek a pályázatnak keressük már az anyagát, jó?
Pádár Krisztina munka mellett végezte el a pénzügyi főiskolát, ezért sem ideje, sem pénze nem volt arra, hogy közben nyelvet is tanuljon. Nyelvvizsga nélkül viszont hiába államvizsgázott le, nem kaphatott diplomát. Azt mondja, ez a fizetésén is meglátszik.
Azért is lenne fontos, mert az anyagiak elég jelentősen befolyásolja, tehát a fizetésem az közel a duplájára tudna nőni, és azért ez elég fontos dolog.
Angol középfokú nyelvvizsgára készül ez a kis létszámú csoport. Az iskolában azt mondják, a hozzájuk járók egyharmada a diploma megszerzése miatt tanul nyelvet. Csak nem 50 ezeren vannak Magyarországon olyanok, akiknek nyelvvizsga hiányában nincs diplomájuk. Ennek legtöbbször az az oka, hogy a felsőfokú tanulmányok befejezése után munka és család mellett már nem tudják vállalni a nyelvtanulás több 100 000 forintos költségét.
Egy középfokú nyelvvizsgáig eljutni nagyságrendileg 5-600 000 forintba kerül, hogyha már egy nagyjából alapfokú nyelvtudása van, akkor körülbelül 250-300 000 forintból ez megoldható.
240 órás tanfolyamot fogunk támogatni.
Ingyenesen szerezhetik meg a következő másfél évben a középfokú angol vagy német nyelvvizsgát azok, akiknek csak ez hiányzik a diplomájukhoz, jelentette be a foglalkoztatásért felelős államtitkár. A diplomamentő programra 3 milliárd forintot különítettek el, amiből mintegy 10 000 fiatal tanulását tudják támogatni. Comba Sándor azt mondta, erre azért van szükség, mert a diplomásoknak sokkal jobbak az esélyei a munkaerőpiacon.
Ha azt nézzük, hogy a munkanélküliségi rátája az egyetemet, főiskolát végzett fiataloknak és általában a fiataloknak hogy néz ki, akkor azt tudom mondani, hogy amíg a diplomásoké 6%-os, addig általában a fiataloké 26% körül van. Tehát egyértelmű, hogy munkaerőpiaci szempontból is előnyös, ha diplomás valaki.
Az ingyenes képzésre azok pályázhatnak majd, akik már leállambizsgáztak és nincs hallgatói jogviszonyuk. Alapfokon beszélik az angolt vagy a németet, és legfeljebb 35 évesek. A gyesen vagy gyeden lévők esetében viszont nincs korhatár. Elbíráláskor előnyt élveznek majd a regisztrált álláskeresők. Pályázni interneten keresztül lehet majd március 1-től, a képzések pedig március végén kezdődnek.
Nem valós az a terrorfenyegetés, amelyet a Magyar Olimpiai Bizottság kapott a közelgő Szocsi téli játékok előtt. Még vasárnap este érkezett egy fenyegető e-mail a MOB-hoz, amelyben az állt, a delegáció jobban teszi, ha otthon marad. A levelet azonnal továbbították a hatóságoknak, és kiderült, hogy nincs valós fenyegetés. A volgográdi merényletek óta még szigorúbbak az ellenőrzések az olimpia leendő helyszínén.
Felhívják a figyelmünket arra, hogy esetlegesen a magyar csapatot egy terrortámadás fenyegeti a Szocsi olimpián.
Ez állt abban az e-mailben, amit vasárnap éjjel kapott a Magyar Olimpiai Bizottság. A MOB főtitkára azt mondta, az elektronikus levelet azonnal elküldték a belügyminisztériumnak és a terrorelhárítási központnak. Mindenről értesítették az orosz szervezőket és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot is. Délutára azonban biztossá vált, nem terrorszervezet áll a fenyegetés mögött.
Azóta kiderült az e-mail küldőről, hogy ezt már többször előfordult és többször megcsinálta, tehát egy kicsit azt lehet mondani, hogy notorikus emberről van szó, de én azt gondolom, hogy azért ez elég rossz vicc.
Moszkva minden a Szocsi olimpiát érő terrorfenyegetést komolyan vesz. Az az iszlamista csoport is fenyegetőzik ugyanis, amely egy a világhálóra feltett videóüzenetben magára vállalta a december végén Volvográdban elkövetett 34 halálos áldozatot követelő merényleteket. Szocsiban január óta rengeteg a rendőr. Folyamatosan járőröznek, mindent ellenőriznek, és biztonsági kamerák is pásztázzák az utcákat. Ezt az arcképet is közzétették. A fotón egy 22 éves dagesztáni muszlim nő látható, aki egy hete bejutott a szigorúan őrzött olimpiai városba, és akár öngyilkos merényletre készülhet. A híradó által megkérdezett szakértő szerint Moszkva nem engedheti meg, hogy az iszlám szélsőségesek beváltsák a fenyegetéseiket.
El lehetett tanítani Putyin elnököt, Oroszországot, tehát Oroszországnak ugye mindig az volt a devize, hogy meg tudjuk védeni a saját országunkat, meg tudjuk védeni a vendégeinket, és ez egy presztízs projekt is ez az olimpia. Tehát nagyon nagy figyelmet fordít arra a Kreml meg a biztonsági erők, hogy tényleg semmi ne történjen.
Az orosz szervezők ma is biztosították a Magyar Olimpiai Bizottságot arról, hogy a magyar csapatra is úgy vigyáznak majd Szocsiban, mint az ötkarikás játékok többi résztvevőjére. Az áldozatok sorsa mellett nem lehet főhajtás nélkül elmenni, ez emberség és nem politikai nézetek vagy pártállás kérdése. Fogalmazott a miniszterelnök a budapesti Szabadságtérre tervezett emlékművel kapcsolatban, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége vezetőinek írt válaszlevelében. Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetőjének tájékoztatása szerint Orbán Viktor hangsúlyozta, a sokat szenvedett zsidó közösség sorsát kormánya mindig szívén viselte, és visszautasítják azokat a kísérleteket, amelyek az áldozatok emlékezetét napi politikai spekulációká akarják silányítani. A baloldali pártszövetség tovább tiltakozik a tervezett emlékmű ellen. Az MSZP-s Horváth Csaba azt mondta, a kormány valójában a náci megszállás magyar partnereinek állít emléket, és történelemhamisítást követel. Az 5. kerületi önkormányzat közben engedélyezte az 1944-es német megszállás 70. évfordulójára készülő emlékművet. Rogán Antal polgármester kijelentette, az emlékmű minden meggyilkolt, elhurcolt, meggyalázott embernek emléket állít, a több százezer holokauszt áldozatnak és több tízezer más áldozatnak is. Nyomozást rendelt el a Pest megyei főügyészség a nagykátai időközi önkormányzati választás szavazóinak szervezett szállítása miatt. A Jobbik hétfőn feljelentést tett, mert szerintük szervezetten szállították az MSZP és az Együtt PM jelöltjének támogatóit a szavazásra. A baloldal jelöltje ma azt mondta, ő biztosan nem szállított senkit sem.
Ez a... 4-es éve voltak az emberekben.
De így összesen ez hány
ember ez lehet? Ez kb. 7-szer számoljuk, hogy volt benne, akkor
7-28 ember.
Így van.
A Jobbik nagykátai elnöke még hétfőn azt mondta, többször is megfordult a helyi szavazókör előtt az az autó, amely a párt szerint szervezetten szállította a választókat az önkormányzati képviselő választásra.
5 óra környéke voltam, egy fél hat környéke, még akkor is adott be.
Marton László le is fényképezte az autót. Azt mondta, a Jobbik számláló biztosa fedezte fel, hogy feltűnően sokan jönnek egyszerre szavazni. A párt büntető feljelentést is tett az ügyben, amely alapján a Pest megyei főügyészség szerdán elrendelte a nyomozást.
A Pest megyei főügyészség választásrendje elleni büntet miatt rendelt el nyomozást a Jobbik Magyarországért mozgalom képviselőinek feljelentése alapján. A feljelentés Nagykátán 2014. január 19-én lebonyolított időközi önkormányzati választás szavazóinak szervezett szállításával függ össze.
Vona Gábor, a Jobbik elnöke azt mondta, örül annak, hogy nyomozás indul az ügyben, attól tart, lesznek még hasonló esetek.
A választási küzdelemnek az ilyen jellegű kezelése, ami most már úgy tűnik, hogy tendenciaszerű, ez nem úgy tűnik, hogy nem akar megállni, és annak nézünk elébe sajnos, hogy ez a választásokig így fog tartani.
Korábban a Jobbik helyi elnöke azt mondta, feljelentésüket arra alapozták, hogy felismerték az autót, amely szerintük az MSZP helyi elnökéjé. Ő ezt a Híradónak hétfőn megerősítette telefonon, de hozzátette, a kocsit a választás napján kölcsön adta egy vállalkozónak. Kerestük ma is a szocialisták helyi elnökét, de nem nyilatkozott. Kántor György, az MSZP és az Együtt közös jelöltje viszont kameránk elé állt. Azt mondta, ő nem szállított szavazókat, szerinte más viszont igen.
Én biztos, hogy nem szállítottam senkit, nem tudok arról, hogy szállított volna valaki. Hát tudok, de arról viszont nem nagyon akarok nyilatkozni, mert én nem akarok bajt kavarni. Voltak bizonyos párthoz tartozó emberek, akik szállították az embereket onnan, a 7-es számú körzetből is, de én ebben nem akarok belemerülni.
Az MSZP-s jelölt nem árult el, hogy melyik pártra gondolt. Rajta kívül 2 független, valamint egy jobbikos képviselőjelölt indult az időközi választáson Nagykátán.
Szinte polgárháborús állapotok alakultak ki az ukrán fővárosban. A tüntetések novemberi kezdete óta ma először fordult elő, hogy halálos áldozatokat követeltek a demonstrálók és a rendőrök közötti összecsapások. Az ellenzéki tüntetők szerint 5-en haltak meg, és legalább 300-an megsebesültek. Volt, aki épületről zuhant le, másokra állítólag mesterlövészek lőttek rá.
Káosz uralkodik Kijev központjában, ahol hajnal óta több súlyos összecsapás is volt a rendfenntartók és a tüntetők között. Több jel utal arra, hogy a hatóság kezéből kicsúszik az ellenőrzés, és arra is, hogy az ellenzéki vezetők sem képesek kordában tartani a feldühödött csoportokat. A tüntetők közül kivált radikálisok hajnalban gyújtópalackokkal és kövekkel támadtak a belügyi alakulatokra a Dinamo stadion bejáratánál. A rendőrök könnygáz és hanggránátokkal viszonozták a támadást. Egy ember lezuhant és szörnyet halt, amikor néhány tiltakozó felmászott a stadion bejáratánál lévő árkád tetejére. 2 másik tüntető halálát lőttsebek okozták. Az orvosok állítása szerint egyiküket mesterlövész fegyverből származó lövedékkel találták el. Az egyelőre nem tisztázott, ki és milyen körülmények között használt éles lőszert. Napközben a rendfenntartók több támadást is indítottak a tüntetők ellen, és visszaszorították őket a függetlenség tere a Majdan közvetlen közelébe. A délelőtti kormányülésen Mikola Azárov miniszterelnök terroristáknak nevezte a zavargás résztvevőit. Szervezett szélsőjobboldali radikálisok kezdeményezték a rendbontást, akik felfegyverkezve támadtak a rendvédelmi szervekre. Ezzel a békésnek nevezett tüntetés átlépte a törvényesség határát, jelentette ki a kormányfő, aki az ellenállási mozgalom szervezőit hibáztatja a kialakult helyzetért. Napközben Viktor Janukovics államfő találkozott a nyugatbarát ellenzék vezetőivel, akik szerint provokáció történt. A tárgyalásról egyelőre nem szivárogtak ki részletek. A parlament alsóháza nagy többséggel elfogadott nyilatkozatában az ukrán ellenzéket és a nyugati politikusokat is felelőssé tette a történtekért. A dokumentum szerint a nyugat durván beavatkozik Ukrajna belügyeibe, és rá akarja erőltetni az országra az Európai Uniós társulási szerződést. A kijevi események Brüsszelben is növekvő aggodalmat keltenek, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Követjük a fejleményeket és megvizsgáljuk a lehetséges lépéseket, beleértve azt, milyen következményekkel jár mindez az Unió és Ukrajna viszonyára, mondta José Manuel Barroso. A kijevi Majdanon délután óta ismét ezrek gyülekeznek. Az európai integrációt és a hatalomváltást követelő mozgalom ma estére újabb tömegdemonstrációt hirdetett.
Kijevben a Majdan tér mellett egy szálloda erkélyén van Kovács Andrea. Szervusz, mi történik most a téren? A képeket nézve tényleg úgy tűnik, hogy valóban háborús állapotok uralkodnak.
Szervusz, üdvözlöm a tévénézőket. Tehát valóban a feszültebbé vált a helyzet még az előző napokhoz képest is. A téren nagyon nehézkes volt átjönni. A szálloda ugyanis, ahol állok, az a Függetlenség tér és a Kormánynegyed között van. A Kormánynegyedről tudjuk, hogy hetek óta lezárva tartják a rohamrendőrök, tehát ott közlekedni nem lehet, oda csak az ott dolgozó embereket engedik be. A Függetlenség terén pedig körbevették minden irányból a tüntetők barikádjaikkal, és külön posztokat hoztak létre, ahol beereszik az embereket. Én, mint újságíró, szabadon átmehettem a tüntetők kordonjain. A Függetlenség terén a tüntetők békésen viselkednek, érződik azonban a készültség, ugyanis mobilizációban vannak. A barikádokra egyre több önvédelmi erőhöz tartozó tagjukat vezényelték. Jóval több embert lehet látni most a téren, sisakokban és maszkokban, és botokkal felfegyverkezve. Egyébként a Függetlenség terétől néhány száz méterre van az Európai tér. Ettől a tértől vezet az az utca, amelyben a parlament épülete és a kormány épület áll. Ennek az utcának a két végén, tehát az Európai tér és a Dinamo stadionnál folynak a heves harcok a rohamrendőrök és a radikális tüntetők között. A harcok este sem csitultak, a tüntetők továbbra is molotov koktélokkal és kövekkel támadják a rendőröket, a rendőrök pedig erre oszlatógránátokkal, illetve gumilövedékekkel válaszolnak. Közben a esti hírek szerint bejelentették az önkéntes orvosok, hogy a halottak száma a tüntetők oldalán ötre emelkedett, az öt halott közül négy lövéstől származó sérüléseket szenvedett. Az orvosoknak a vezetője elmondta, hogy kettő életét talán meg tudták volna menteni, viszont az orvosoknak a segítségnyújtását megakadályozta az, hogy a Berkut rohamrendőri alakulat éppen akkor támadt a tüntetőkre. Az orvosokra is lőnek, állította az önkéntes orvosok koordinátora. Tegnap például négy lövést kapott gumilövedékkel a hátába az egyik vöröskeresztes orvos.
Kovács Andrea Kijevből köszönjük szépen. Ismét megerősítette Gyurcsány Ferenc, hogy szerinte nem kell szégyenkezniük a 2010 előtti kormányzásuk miatt. Úgy fogalmazott, nem kell védekező pozícióba vonulniuk. A volt miniszterelnök korábban azt ígérte, ő úgy muzsikál majd, ahogy Mesterházy Attila rendeli. Egy mai konferencián viszont hosszan részletezte, ha ő kormányozna, mihez nyúlna hozzá és mit alakítaná át, például a kultúra területén.
Mi egy másik világot ajánlunk Magyarországnak, hogyha úgy tetszik, és ebben a világban azt hiszem, hogy folytonos nyolcévezés mellett nekünk nem kell védekező pozícióba helyezkedni.
Gyurcsány Ferenc pártja konferenciáján arról beszélt, nem kell szégyenkezniük a korábbi kormányzásuk miatt. 2006-ban Összödön viszont arról beszélt, évekig nem kormányoztak, csak úgy tettek.
Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este.
Az elmúlt hetekben több nyilatkozatában, hétfőn pedig egy debreceni rendezvényen is szenvedélyesen védte a korábbi kormányzását Gyurcsány Ferenc.
Azt szégyeljem én, hogy 10-12 éve szolgálom a hazámat szerintem tisztességgel.
Azt gondolom érthető, hogy ez az álláspontja. Nem vitatom azt, hogy én erről másféleképpen gondolkodom.
Karácsony Gergely, az Együtt PM társelnöke mást gondol Gyurcsány Ferenc korábbi kormányzásáról, de úgy fogalmazott, az új ellenzéki szövetségben nem a múlttal, hanem a jövővel foglalkoznak. Egyelőre azonban nincs megegyezés a szövetség közös programjáról. Karácsony Gergely szerint azzal, hogy Gyurcsány Ferenc és pártja csatlakozott a szövetséghez, elfogadta az MSZP és az Együtt PM programját.
A mai ellenzéki szövetség az az Együtt PM és az MSZP között megkötött korábbi szövetségnek a kiszélesítése. Ezt a szövetséget mi egy közös programra hoztuk létre, amelyet tavaly júniusban publikáltunk is. Ma mindenképpen ez a többségi vélemény az ellenzéki oldalon.
Ez egy gyökeresen új helyzet. Ő rendel, mi meg muzsikálunk hozzá.
Gyurcsány Ferenc az ellenzéki megállapodás bejelentése után azt ígérte, ő úgy muzsikál majd, ahogy azt Mesterházi Attila MSZP elnök megrendeli.
Azért kormányzok, hogy átlakítsuk az országot.
Szerdai konferenciáján viszont már egyes szám első személyben beszélt arról, hogy például a kultúra területén ő mihez nyúlna hozzá, ha kormányozna.
Nem nyúlnék hozzá a koronához, de jó sok szörnyűséghez, amit ezek itt hagynak nekünk, hozzányúlnék. Beleértve a rubás írásos város táblákat szerte az országba.
Elemzők korábban arról beszéltek, hiába a látszólagos kiegyezés, Gyurcsány Ferenc akár kormányon, akár ellenzékben azért harcol tovább, hogy ő legyen a baloldal vezetője.
Most is Gyurcsány Ferenc diktálja a teendőket a baloldalon, ezt mondta a Fidesz szóvivője. Hoppá Péter hozzátette, ha a Gyurcsány koalíció kormányra kerülne, megint bevezetné a tandíjat a felsőoktatásban. Ahogy fogalmazott, Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként lelkesedett a tandíjért, és annak bevezetését csak a Fidesz által kezdeményezett 2008-as szociális népszavazást tudta elsöpörni. Hoppá Péter szerint nem lehetnek nyugodtak a fiatalok és szüleik, mert a Gyurcsány koalíció nyilvánvalóvá tette, hogy ha kormányra kerülne, tandíjat vezetne be.
Most ugyanaz a Gyurcsány Ferenc diktálja a teendőket a baloldalon, a Gyurcsány koalícióban, amely összeállt mára, amely egyszer már az ő kárukra, az ő terhükre bevezettette, áterőltette a tandíj intézményét. Ugyanaz a Gyurcsány Ferenc írja a forgatókönyvet a mai baloldalon, aki bebizonyította mindenki számára, hogy valójában nem is becsüli sokra a tanulni vágyó fiatalokat.
240 milliárd forint maradt a magyar családok zsebében a rezsicsökkentés miatt, ezt mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a Fidesz Védjük meg a rezsicsökkentést című lakossági fórumán. Fónagy János hozzátette, a rezsicsökkentés pártállástól függetlenül siker a háztartásoknak, mert minden ember örül a kisebb számláknak. Megerősítette, hogy pénteken a frakciószövetség ülésén döntenek a rezsicsökkentés harmadik üteméről. Az amerikaiak 2008. decemberre óta figyelik a paksi atomerőmű bővítését, és sokáig reménykedtek abban, hogy amerikai cégek részt vehetnek a beruházásban. Derül ki azokból a WikiLeaks iratokból, amelyekről ma számolt be az Origo. A hírportál azt írja, az iratok szerint Mesterházi Attila akkori MSZP frakcióvezető akkor arra utalt, hogy az oroszok előnnyel indulnak a pályázaton.
Már 2008 végén tudta az amerikai kormány, hogy Gyurcsány Ferencék a paksi atomerőmű fejlesztését tervezik. Ezt írta szerdán az Origo.hu a WikiLeaks által kiszivárogtatott iratokra hivatkozva. Gyurcsány Ferenc viszont csak két hónappal később beszélt erről nyilvánosan. 2009. februárjában miniszterelnökként kérte az országgyűlés támogatását a paksi bővítéshez.
A kormánynak az a szándéka, hogy arra kérje az országgyűlést, hogy még az idei év első fél évben hozzon döntést arról, hogy a paksi atomerőmű kapacitását egy átfogó fejlesztéssel megkétszerezzük.
Néhány héttel később kormánypárt és ellenzéki egyetértéssel el is fogadta a parlament a paksi bővítés előkészítéséről szóló határozatot. Az Origo cikk egy másik, majdnem fél évvel később készült titkos jelentést is idéz. Eszerint az Egyesült Államokat is érdekelte paks, de már 2009 májusában arra számítottak, hogy az orosz technológiával működő erőmű bővítését orosz cég végezheti. Az amerikai követség egyik munkatársának ugyanis Mesterházi Attila, az MSZP akkori frakcióvezetője azt mondta, hogy az oroszok előnnyel indulnak a pályázaton. A cikk szerint az amerikaiak azért sem bíztak a sikeres szereplésben, mert az erőmű egyik vezetője azt mondta a követség munkatársainak, hogy az amerikai technológia még nem kipróbált, és a magyarok nem akarnak kísérleti nyulak lenni. A 2010-es kampányban Bajnai Gordon miniszterelnök és Mesterházi Attila az MSZP elnöke közösen látogatták meg az erőművet. Bajnai Gordon akkor arról beszélt, nagyon világos energiastratégiájuk van, aminek része, hogy megőrizzék Paks kiemelkedő szerepét az ország energiaellátásának biztosításában. Azt is kijelentette, meg kell duplázni a paksi erőmű teljesítményét.
2000 megawattos duplázásról, tehát 2000 megawattos bővítésről beszélünk, ami megduplázná Paks mostani kapacitásait.
A bővítés múlt heti bejelentése óta a baloldali pártszövetség folyamatosan bírálja a magyar-orosz megállapodást. Legutóbb szerdán Karácsony Gergely követelt népszavazást a bővítésről. Közben az MSZP észszerűség és felelősség platformjának vezetője Kertész Krisztián nyilvánosan kritizálja azokat a zöld szervezeteket, amelyek a paksi bővítést támadják. A szocialista politikus ugyan nem ért egyet azzal, ahogyan a megállapodást megkötötték, de azt írja, az atomenergia még mindig a legolcsóbb, legköltséghatékonyabb energiaforrás, ezért továbbra sem lesz nélkülözhető hazánkban.
A kormány mai ülésén megtárgyalta azt a szerződést, amely Magyarország és Oroszország között jött létre a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáról, közölte a kormány szóvivő. Nyírócász András hozzátette, minden végleges szövegű megállapodást az országgyűlés elé terjesztenek. Az LMP szerint a NAV korábbi dolgozójának bejelentése óta nem történt érdemi lépés az adócsalások felderítése érdekében. Vágó Gábor országgyűlési képviselő emlékeztetett, Horváth András november elején azt mondta, hogy nagyobb cégek évente 1 000 milliárd forint értékben csalnak adót, amihez az adóhatóság is asszisztál. A politikus szerint az adóhatóság egy kamu belső vizsgálattal próbálta elsikkasztani az ügyet.
Írásbeli kérdéseket nyújtok be a nemzetgazdasági miniszternek, annak érdekében, hogy az adóhivatali gyakorlatról bővebb képet kapjunk, és olyan belső statisztikákat kérek ki, amely közvetett bizonyítékként tudnak szolgálni az áfacsalások eltussolása tekintetében.
A bankcsapda érdekvédelmi civil szervezet is csatlakozott az immár 25 civil szervezetet és kispártot tömörítő Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárthoz, közölte Szili Katalin, a KTI elnöke. Hozzátette, a bankcsapda, amely a devizahitelesek problémáival foglalkozó civil szervezet, több mint 10 egyéni jelöltet állít az áprilisi országgyűlési választásra. Szili Katalin azt mondta, a devizahitelesek problémáját 2009-ben még házelnökként vetette fel, ám az akkori kormánypártok nem álltak javaslatai mellé.
Ez lehet a következő 25 év. Akkor két fiatal közgazdász letett egy olyan programot az asztalra, amiben többek között például a mostani kormány által létrehozott nemzeti eszközkezelői szerepe, tehát néhány eleme, amit a mostani kormány megvalósított, már akkor abban szerepelt, de akkor én nem találtam partnerekre az akkori kormányzó párti erőknél, hogy ezt végrehajtsuk.
A Civil Összefogás Fórum arra kéri a kúriát, hogy vizsgálja felül a devizahitelezéssel kapcsolatos jogegységi döntését. A szervezet ezt két banki dokumentumra, egy 2006-os ügyféltájékoztatóra, valamint egy szerződésre hivatkozva javasolja. Állításuk szerint azokban az áll, hogy az árfolyamkockázatot nem az ügyfeleknek kell viselniük, és hogy a károsultak nem devizában adósodtak el. Lopást akadályozott meg a híradó kaposvári stábja. Egy nő éppen egy idős férfit próbált kizsebelni, amikor a forgatócsoport közbelépett. A nő menekülni kezdett, de a stáb követte és visszatartotta addig, amíg nem érkeztek meg a rendőrök. Az akciót a stáb kamerája rögzítette.
Ezeket a felvételeket a híradó kaposvári stábja rögzítette. Éppen forgattak, amikor hangos kiabálást hallottak a főutcán. Egy nő úgy tűnt éppen egy idős férfit próbált kirabolni.
Álljon már meg, legyen kedves!
Az operatőr közbelépett és megpróbálta megállítani az asszonyt, aki, ahogy észrevette a kamerát, rögtön menekülni kezdett. A stáb ekkor figyelmeztette, hogy rendőrt hívnak. Ezután többször is felszólították, hogy ne menjen sehova.
Na álljon már meg, legyen kedves! Stop!
A nő többszöri felszólítás ellenére sem állt meg, és tagadta, hogy pénzt lopott volna az idős férfitől.
Nem is vettem ettől semmit.
Pár perccel később azonban már azt állította, hogy hozzá sem ért a férfihez.
Nem, mert nem vettem.
Nem nyúltam hozzá, hallod, a pénzit sem vettem.
Pedig a felvétel elején jól látszik, ahogy ráncigálja a férfi kabátját, és turkál a zsebében is.
A nő állította, hogy az édesapjáról van szó, hogy haza akarja vinni, mert hogy az édesapja részeg, és nem, hogy mondjam, tehát nem tud semmit magáról.
A rendőrök pár perc alatt odaértek a helyszínre. Addig végigforgott a kamera, és a stáb szóval tartotta a nőt. A rendőrök aztán az asszonyt előállították, és rablás kísérletének gyanújával őrizetbe vették.
Nem a politika határozza meg a művészet számára, hogy mi az érték, hanem a művészet közöl értéket a politika irányába, mondta Balatoni Mónika a Vörös Sándor centenáriumi év záró ünnepségén, ahol az emlékév eseményeiről készült kiadványt is bemutatták. A közigazgatási és igazságügyi minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára szerint sikeresen zárult a költő munkásságára emlékező évad. Ma van a Magyar Kultúra Napja. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a himnusz kéziratát. Ebből az alkalomból országszerte és a határon túl is szinte minden településen rendezvényeket tartottak, díjakat adtak át, közös játékra hívták a lakosságot, a parlamentben pedig a hungarikumokat ünnepelték, mint a magyar ízlés sikerét.
Tavaly felkerült a buszoljárás a hungarikumok listájára. Ez egy újabb, nagyon nagy elismerés nekünk.
Ez a busó egyenesen Mohácsról érkezett. A busójárás tavaly óta szerepel a hungarikumok listáján, a gyulai kolbásszal, a béres cseppel és még 22 nemzeti értékkel együtt. Az országgyűlés elnöke a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen úgy fogalmazott: minden hungarikum a magyar gondolkodásmód, a magyar ízlés sikere, amely minőséget, értéket jelent, itthon és külföldön is.
Minden hungarikum története sikertörténet. Olyan sikertörténet, amely egyfelől az egész nemzet számára jelentett és jelent minőséget és örömet, és ami ezért összeköt mindannyiunkat.
A Veszprémi Múzeumban közös játékra hívták a helybélieket, bárki elhozhatta régi játékát, és azokat bárki kipróbálhatta. Az a cél, hogy felhívják a figyelmet a játék kultúrájára, hogyan játszottak a déd és a nagyszülők, a szülők, és hogyan játszanak most az unokák. A felvidéki füleken a gimnazisták az egész várost színpadnak használva improvizatív zenés-verses összeállítással lepték meg a helyi lakosokat. Közben Nagyvárad és Berettyóújfalu például közösen szervezte meg a magyar kultúra ünnepét. A magyar-román határ két oldalán több napon át tartanak rendezvényeket. A Nemzeti Színházban az emberi erőforrások minisztere azt mondta, 2014-ben 17 milliárd forinttal több jut a kultúrára, mint tavaly. Úgy fogalmazott, azok az országok lettek igazán sikeresek a 20. század második felében, amelyek nem csak megőrizték, hanem meg is erősítették saját önazonosságukat és különleges kulturális értékeiket.
Mi magyarok is élhetünk tehát avval a gyanúperrel, hogy nincs siker és nincs gazdasági felemelkedés a nemzeti nyelv és kultúra megtartó ereje nélkül.
Az ünnepségen átadták többek között a Balassa Péter és a Csokonai Vitéz Mihály díjakat, illetve a közművelődési minőségdíjat is.
Öt kontinens, több mint 100 000 magyarja szavalta egyszerre a himnuszt a kultúra napján. Az Együtt Szaval a Nemzet akcióhoz csaknem 900 iskola csatlakozott, a gyerekeket Jordán Tamás Kossuth Díjas színművész irányította. A híradó felhívására a világ számos pontján élő magyarok szintén himnusszal ünnepeltek.
Isten, áld meg a magyart!
Ezen a képen 16 magyarországi és határon túli iskola diákjai szavalják a himnuszt. Összesen azonban csak nem 1000 helyszínt kapcsolt össze az internet, ahol a gyerekek már reggel óta ezekre a pillanatokra készültek. Míg az utolsó percekben is gyakorolt a Sajókeresztúri iskola több mint 100 diákja, a gyerekek már hetek óta készültek a közös szavalásra.
Izgultunk, és tanítónénivel sokat tanultunk, hogy jól el tudjuk mondani, mert ez a mi nemzeti himnuszunk.
A Vajdaságban Szabadkán is nagy volt az izgalom délelőtt. A helyi közgazdasági iskola az elsők között csatlakozott az akcióhoz.
Így módon a világ bármely táján a magyar gyerekek a himnusz szavalva azt érezhették, hogy egy nagy magyar közösség tagjai.
Számolással melegítettek be a program központi helyszínén Budajenőn. Itt csaknem 250 kisdiák várta, hogy együtt mondják el Kölcsey Ferenc költeményét.
Együtt vagyunk, és
mivel hogy így szaggatottan mondjuk a verset, így a magyar népet ez így összehozza, meg minket is összehoz.
A gyerekeket Jordán Tamás Kossuth Díjas színművész irányította. A cél az volt, hogy a lehető legszebben szóljon a mű.
Nagyon fontos az, hogy egyszerre szóljon, ott több szempontnak kell eleget tenni. A legfontosabb az, hogy a sort az intésemre kezdjék el. Akkor fontos az, hogy tömören beszéljenek.
Így csendült fel a himnusz első sora Buda Jenőn. Az interneten élőben közvetítették a szavalást, így 5 kontinensen több ezren kezdték el ugyanabban a pillanatban szavalni a verset.
Isten áld meg a magyar! Jó kedvel! Bőséggel!
Nyújts felével,
így lukart! A küzdelenséggel!
Nem csak iskolákban szavalták ma a himnuszt, a híradó felhívására Nagy-Britanniától Svédországig a világ számos pontján élő magyarok szintén a himnusszal ünnepelték a Magyar Kultúra Napját.
Nyújts fel ilyen védőkart
a küzdellenséggel.
Balsors, akit régen tép,
hozzám vigyesztendőt.
A közmédia egész nap figyelemmel kísérte az eseményeket. Délelőtt több műsorban is élőben kapcsolták a helyszínt, 6 településen pedig a szavalást is rögzítették. A felvételekből egy összeállítás is készül, amit ma este 3:49-kor mutat be a Kultikon című műsor a Dunán.
Most jönnek a sporthírek, utána időjárás jelentés, majd Szabadságtér 89 és Bábel. Az este 10:30 után 5 perccel kezdődik, a vendég Balogh Zoltán emberi erőforrások minisztere. Rögtön utána késő esti híradó, várom Önöket, viszontlátásra!